Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ezékiel könyvéből, a 34. fejezet 17. versétől a 22. versig a következőképpen. De köztetek is igazságot teszek, juhaim. Így szól az én Uram, az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok? Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között, oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban reménység vasárnapja van, próbálkozzunk meg egy definícióval, hogy mit is jelent a reménység. Így lehetne talán megfogalmazni, hogy az egy sóvárgás valami jóra, amit a jövőben remélünk. Egy házas pár elhatározta valamikor, hogy misszióba fognak menni, úgy érezték, hogy Isten ezt a szolgálatot bízta rájuk. Hát sok ilyen történetről olvashatunk, hiszen a gyülekezetünkbe is jár a libenceli missziónak a magazinja, és olykor el lehet vinni az iratterjesztésből. Sőt, még külön lapot is szoktak beletenni, hogy milyen imakérésük van, milyen terhek nehezednek rájuk azokon a távoli vad vidékeken. Ez a házas pár is így indult el a misszióba, egy távoli, egzotikus vidékre, és ahogy szokott lenni, beköltöztek a benszülöttek közé, a törzs egy kicsiny falujába. És elkezdődött a kemény munka, hiszen tudjuk, az első egy-két év az mindig a nyelvtanulást jelenti. Olykor benne van ebben a nyelvtanulásban az is, hogy nekik kell megteremteni az adott törzsnek az írásbeliségét is, hiszen ők még nem tudnak írni. Nincsenek könyveik, nem szoktak olvasni. És amikor ez megvan, utána lehet elkezdeni a Bibliát, illetve a Bibliának egyes részeit lefordítani, hogy el tudják nekik magyarázni, hogy mit is jelent az evangélium. Mit jelent az, hogy Jézus él, hogy meghalt értünk és feltámadt, hogy megszabadít a bűneinkből, a félelmeinkből. Hiszen nagyon sokszor ezek a népek nem úgy élnek, mint ahogyan elgondolják egyesek, egy ilyen mesebeli állapotot képzelnek el, hogy hát ott minden milyen édeni helyzet, nem így van, hanem félnek szellemektől, démonoktól. Azt sem tudják, hogy mit csináljanak, és hová meneküljenek. Érdekes, különben csak zárójelesen jegyzem meg, hogy egyre többen vannak a mai elpogányosodott Magyarországon is, akik félnek nagyon sokszor rossz elemektől, démonoktól. És amikor elkezdték fordítani a Szentírást, akkor szembe találkoztak egy szóval. És az a szó a reménység volt. És nem tudták lefordítani. Mert nem volt szavuk, a reménységre. El tudjuk mi ezt képzelni? Amikor mi azt mondjuk, hogy hát utoljára remény hal meg, és akkor van olyan törzs, ahol még szó sincs erre. Ilyenkor hetek szoktak, hónapok szoktak eltelni, míg megtalálják a megfelelő kifejezést, és át tudják adni a jelentését a benszülött törzs nyelvén. Mit is jelent a reménység? Miközben így vívódtak, meghalt a kisbabájuk. És amikor meghalt a kisbabájuk, gyászban voltak, akkor az egyik benszülött odament hozzájuk, szomorúan így felelt, vagy így beszélt hozzájuk, hogy ugye ti most akkor haza fogtok menni. Természetesnek vette, hogy nem maradnak így tovább közöttük. És akkor ezt mondták neki, nem, mi itt maradunk veletek. A benszülött elment, aztán pár óra múlva visszament, és érthetetlenül kérdezte, az értetlenséggel a hangjában kérdezte, hogy de miért nem mentek el? Nektek kőből van a szívetek? Mire így feleltek neki, nem. Nekünk is sajog a szívünk, fáj, vérzik. A szívünk ugyanaz, mint a tiétek, de más az Istenünk. És ezt a más Istent kezdték el hirdetni nekik. És akkor ezt kérdezte a benszülött tőlük. Ti túlláttok a látóhatáron? És megvolt a szó a reménységre. Abban a Bibliában a reménység ezzel a kifejezéssel van helyettesítve. Túllátni a látóhatáron. Ez egy még pontosabb megfogalmazása a reménységnek. Honnan indultunk el? Sóvárgás a jövőben valami jóra. Benne van ebben, hogy de jó lenne, sóvárgok, hogy jó lenne, hogyha az életem kiteljesedne, másképp alakulna, de már öreg vagyok, már nem alakulhat másképpen. Nem hozhatom vissza már az ifjúságomat. Eltelt az idő felettem, megettem a kenyerem javát. Nincs lehetőségem. A másik túllátni a látóhatáron. Ebben már nem csak egy sóvárgás van, az is ott van, hogy bár ott lennénk már, ahogyan énekeltük az énekünkben, milyen jó azoknak, akik hitben mentek el, és ott vannak az Úr előtt. És hogy mi is, amikor rájuk emlékezünk, akkor arra vágyakozunk. Van egy sóvárgás ebben az érzésben, de van az is, hogy túllátok a látóhatáron, hiszen az ember saját szemével csak a sírig lát. Az a látóhatár vége. Túllátni ezen, hogy vár az Úr Jézus. Ezékiel arról beszél az igében, hogy Isten azt a reménytelen helyzetet, amiben vagyunk, kezelésbe veszi. Reménytelen helyzetben vagyunk. Én sokszor azt is érzem és látom, hogy sokan vannak, nem mindenki nyilván, de sokan vannak, akik szívesen részt vennének a gyülekezet alkalmain, bibliórákon is, hogyha volna bennük reménység, és nem csak sóvárgás lenne, hanem hinnék azt, hogy valami új elkezdődhet az életükben. Isten tisztelet előtt negyed órával kérdeztem meg valakit az utcán. Emlékszel, mondom, 2 éve volt egy keresztelő. És akkor azt mondtad, hogy ezentúl mindig fogsz jönni. Egyszer sem volt. Elcsábíthatnálak egy Isten tiszteletre? És akkor mondja, hogy mikor? Hát mondom, akár most is, bármikor. Jó, a jövő héten. Ugye mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Nem hiszem, hogy fog rajtam segíteni. Ezt jelenti ez a válasz. Ezért fontos nekünk tudni, amikor bennünk van ez a hiába való sóvárgás érzés, hogy Ezékiel nem azt mondja, hogy itt majd a lelkész veszi kezelésbe a helyzetet. Hogy a gyülekezet többi tagja veszi kezelésbe azt, aki betér ide. Jaj annak, akit mi veszünk kezelésbe. Az Úristen veszi kezelésbe. Mert mit mond? Azt mondja, hogy én leszek a pásztoruk. Én fogok majd igazságot tenni bárány és bárány között. Mindenkinek a pásztora lesz. Sovány báránynak, kövér báránynak. Gazdagnak és szegénynek. Szerintünk is így van, tehát amikor arról beszélünk, hogy de jó lenne, hogyha kibékülnének ellentétek, megszűnnének, kibékülnének egymással emberek, családok, akkor mi is azt fogalmazzuk meg, hogy ez már nem lehetséges. Hiába nem lesz itt megbékélés, emlékszek egy ilyen régi évekkel ezelőtti megszólalásra. Mert azt látjuk, hogy valóban öklelik, lögdösik, utálják egymást az emberek, a hívek is. Sőt, helyesebb lenne azt mondanom, hogy egy többes szám első szemében fogalmazzunk, nem azért, hogy általánosítsak, hanem hogy mindannyian beleértsük magunkat ebbe. Ökleljük, lögdössük egymást. És persze mindig jönnek vállalkozó szellemű vezetők, akik úgy gondolják, hogy na ők majd megoldják a helyzetet. Ők majd összefognak és megújítják mondjuk Magyarországot. Megújítják mondjuk a szűkebb környezetünket, megújítják a családot, összefognak bizonyos emberek, és van olyan, amikor mondjuk egy társadalom olyan mértékű megújításra vágyik, hogy egy forradalmat indít el, polgárháború indul el, szabadságharc, és mindig azt remélik, hogy ez a harc lesz a végső. Nagyon még a fülemben cseng ez a Varga Miklósnak ez a szép hangja van, szép éneke, amelyet itt az önkormányzati, hát együtt voltunk ugye 23-án, és az önkormányzati ünnepségen belül hangzott el, és ezt énekelte, hogy ez a harc lesz valóban a végső. Tehát valami ilyesmi volt a lényeg, hogy akkor annak idején, ugye énekeltük a kommunistákkal, hogy igen, ez az lesz a végső, de hát mégsem az lett, de ez most valóban a végső lesz. Mindig hiszik az emberek, hogy hát, hogyha tényleg az utolsó lesz. Hát, hogyha tényleg eljön az igazság pillanata. Hát, hogyha megoldjuk végre a problémát. De nem jön el az igazság világa. Mert mindig felül kerekedik egyik a másikának. Ez a törvényszerűség. Ez egy sóvárgás, ami elhangzik ebben az énekben, de egy nagy vitás is. Akár a társadalomban, akár a szűkebb hazánkban, akár a családunkban. Hát milyen egy hívő embernek a megfogalmazása? Hát nem naív. Reményik Sándor 1941-ben született versét olvasom. Az a címe, hogy egymás mellett soha. Hát így kell mindig lennie, fölül az egyik, és a másik alul. Hatalmi kérdés emberek között, és a hatalomban egyik elvadul. Mindig csak elnyomott és elnyomó, kis különbség a módszerek között, és árnyalatok kockaforduláskor, és mesztelen önzés mindenek mögött. Egyéni önzés és családi önzés. És ezerfélű színű nemzeti? Hát nem lehet-e korhadó világot testvérszínekkel ékesíteni? A kocka fordul, és aki alul volt, hegylábánál, hegytetőre kerül. és amit magának nem kívánt, a mással folytatja. Vagyis, hogy kezdi elül. Hát így kell mindig lennie. Az egyik alul, és a másik felül. Ölni vagy halni, ez a nagy parancs. És szép egymás mellettiség soha. Fújjon hát önvérébe, vagy fújjon hát önvérébe a világ végkép, ha sorsunk ilyen mostoha. A pusztaság ember többé ne lásson, és hegy se legyen ezen a világon, mivel hogy sem csillaggal társalogna, súlyával a kis halmot nyomorítja. Isten maradjon egyes egyedül, kiben nincs többé rab és hódító, és nincsen többé alul és felül. Isten maradjon. Ő lesz a pásztorunk, mondja Ezékiel. Hát nem tudom, hogy hogy vagyunk vele. Egyik lelkész testvérünk a héten a lelkész gyűlésünkön mondta, hogy Németországban járva hallgatott egy prédikációt, felolvasta a lelkész az igét, és utána a következőt mondta: én ezzel az igével nem értek egyet. És a gyülekezet mit csinált? Megtapsolta. Mert végre a szívükből beszélt. Ő sem hisz, hát a gyülekezet sem hisz. Hagyjuk abba a játékot. Elég szomorú irányba halad az evangélikusság. Miért mondtam ezt el? Azért, mert arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy ne féljünk magunk ellen fordítani először az igét. Nem úgy kell cselekednünk, hogyha szúr, ha fáj, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez nem így van, nem hiszem, hanem engedjük magunk felé fordítani, mert ne feledjük, azért ezeknek az énekeknek van bölcs hitbeli hátterük. Ugye így énekeltük, hogy bizony betelik az idő, és Isten fia eljő, a világ bíró, a dicső, az ítélős megmentő. A bölcsesség abban van, hogy Isten úgy nevezi, hogy ítélő és megmentő. Egyszerre. Tehát, hogy az ítélet az nem ellenünk van, hanem értünk van. És talán meg is érezzük belőle az Isten ítélő szavából a szeretetet. Pásztorunká lesz. És hát persze a pásztor, hogyha nézzünk egy pásztort, az külsőleg nem vonzó, nem öltönyben jelenik meg. Buta lenne öltönyben megjelenni. Nem kívántos a külsője. Nem kívántos a csillogást kedvelő világ számára. Azért, mert keresi a bárányt, meg gondoskodik a többiről. Keresi a századik juhot, hogyha Jézus példázatát vesszük. És koszos lesz-e közben a ruhája. De a szíve az makulátlan. A szíve az tiszta. Mi juhok pedig milyenek vagyunk? Mi kívülről megpróbáljuk magunkat tisztogatni, széppé tenni, szépen kifesteni magunkat, festnek látszani, a legdivatosabb holmit magunkra ölteni, a legújabb kiadású autókat megvásárolni, azzal furikázni, mert azzal mutatom, ugye, hogy én ki vagyok, de a szívem belül mocskos. Hát ilyen a különbség a pásztor és a bárány között. A pásztor belülről tiszta, kívülről koszos, mert keres minket, és mi a mocsokban vagyunk. És magára veszi a bűneinket. Mi bárányok mutatunk egy képet magunkról. Legyen egy státuszszimbólumunk, vagy bármi, ami olyan jól mutat. De a szívünk mocskos. Még egy dolog, ami fontos. Honnan van ez a tolakodás? ez a lögdösődés közöttünk, bárányok között. Honnan van az agresszió, a harag? Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a harag, az agresszió, az mindig magunk ellen van. Valamikor kívülre irányul, és a másikat szidjuk, és a másikat okoljuk, a másikba rugunk bele, a másikat taszigáljuk. Valamikor a saját maga ellen irányul a harag és az agresszió, önpusztító életmód, szélsőséges esetben öngyilkosság. De minden esetben a harag, az agresszió magunk ellen van. És végül is, ami mozgatja, ami előhozza a haragot, az a félelem. A leginkább kiabáló ember, a leginkább békétlen ember, a leginkább félő ember. Miért félünk? Azért, mert nincsen remény. Mert nem látunk túl a látóhatáron. Mert meghalunk. Jézussal együtt viszont nem félünk. Lásd a benszülött törzsben szolgáló misszionáriust. Nem azt mondtam, hogy nem fáj, hanem azt, hogy nem félünk. Hit ébred bennünk Jézussal, amely a zsidó levél 11. fejezetéből ismerős, hogy a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Itt már megint tovább mentünk a reménységben. Hogy az nem csupán egy sóvárgás, egy jövőbeni jó dolog felé, hanem a remélt dolgokban való bizalom, és meggyőződés a nem látható dolgok létéről. Túllátni a látóhatáron. Ez a keresztény reménység. Tehát nem egy bizonytalan sóvárgás. És rájövünk arra, hogy az ítélet, ami elhangzik, még egy ilyen vasárnapon is, a reménység vasárnapján, az értünk van. Sokszor mi lelkészek mindig szenvedünk ezzel, hogy most múlt vasárnap volt ítélet vasárnapja. Most van reménység vasárnapja. Most miért van megint ítéletről szó? Azért, mert az ítélet valósága nélkül nem lehet beszélni reménységről. Az ítélet valósága nélkül csak valami felszínes sóvárgásról lehetne beszélni. Az ítélet értünk van. Egy lelkész mesélte, hogy amikor elmentek a gyülekezetből, akkor az egyik gondnok azzal köszönte meg a szolgálatát, azt mondja, jó volt hallgatni azokat a kemény prédikációkat is. Azt mondja, kell néha az embernek, hogy az ostorra úgy odasuhintsanak. Arra gondoltam, hogy mert érezték azt, hogy szeretetből van ez az odasuhintás. Azt is érzi az ember, hogyha nem abból van, hanem ledorongolja valaki. Voltam már ilyen ítéletet hirdető Isten tiszteleten, ahol ledorongolás volt a középpontban. És nem csak én éreztem ezt így. Voltak, akik fel akartak állni és elmenni. Szóval lehet úgy hallgatni és úgy figyelni az Isten ítéletére, hogy az értünk van valóban, az ő szeretetéből van. És az ő ítélete helyre teszi a mi életünket. Nem nekünk kell helyre tenni, mert higgyük el, akárki veszi át a kormányrudat, akárki kerül fölülre, még akkor is, hogyha azzal, abból az indítatásból kerül fölülre, hogy hát mi voltunk eddig alul, na most mindenkinek elhozzuk a jólétet, sohasem fog fordulni a kocka. Sohasem fog megoldódni. Sohasem fog az igazság pillanat elérkezni. Ezt a politikai életben nagyon jól látjuk, és mindig látni fogjuk. Mindig vannak, akik úgy gondolják, hogy mi leszünk azok. És sohasem. Mert minden báránynak ugyanolyan a szíve. De a pásztor mindannyiunk pásztora. Mindenkinek megtisztítja a szívét. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, látjuk és érezzük, hogy valóban minden úgymond fordulat mögött, akár családunkban történik, vagy bárhol, a mesztelen önzés húzódik meg. Urunk Istenünk, segíts túllátni a különböző manipulációkon, a különböző játékokon, amiket játszunk, és segíts meglátni a te valóságodat. Segíts meglátni téged, Jézusunk, jó pásztorunk. Köszönjük neked, hogy te karjaidba veszel bennünket, és te teszed helyre a mi életünket. Kérünk, gyógyíts meg minket, gyógyíts meg a mi szívünket, lelkünket, hogy túllássunk a látóhatáron. Amen.